Köszöntöm Önöket! Túl vannak az első diplomavizsgán az idei klasszikus balett végzősök a Magyar Táncművészeti Egyetemen. A hazai koreográfusok, együttesvezetők színe java, sőt, külföldi társulatigazgatók gyűlnek össze ilyenkor februárban, hogy a több órás úgynevezett termi képesítőn kiszemeljék azokat, akiknek később majd szerződést kínálnak. A technikai tudásról adnak számot ilyenkor a rúd és középgyakorlatok keretében, a padödők és az emelés gyakorlataival és egy modern koreográfia előadásával. Nagy a tét a 18-19 éves diploma előtt álló hallgatók számára. Idén 5 lány és 8 fiú végez majd a nyári koncertvizsgát követően, mert hogy az még hátra van. De vajon hogyan kezdődik mindez, és hogyan folytatódik a képzés 9 éve alatt? Erről beszélgettünk Maher Szilárddal, az Egyetem Művészképző Intézetének igazgatójával.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Van mindig január elején egy felvételünk, ami a hivatalos felvételi tulajdonképpen a piciknek az előkészítőre szándékozóknak.
Ugye 10 évesekről beszélünk.
Igen, negyedik osztályosokat várunk ugye alapvetően, hogy úgy mondjam, a főszabály szerint, de persze mindig vannak kivételek. Mindig tartunk pótfelvételit.
Egy pótfelvételit nyáron.
Igen.
Mennyi volt most a létszám? És most nem azért kérdezem, hogy aztán utána egy kicsit kárörvenjünk, hogy miért nem lettek többen. Évek óta mennyi a jelentkezők száma januárban?
Általában az elmúlt évtizedekre jellemző egy ilyen 70-80-90 körüli létszám a jelentkezőkbe. Sajnos idén ez nagyon...
Visszaesett?
Visszaesett. Méghozzá számunkra váratlan volt, de aztán természetesen elkezdtünk gondolkodni rajta, és hát nyilván itt a Covid helyzettől elkezdve az egyetem struktúraváltásáig mindenféle okokat próbáltunk keresni, és akkor így 24-en voltak, akik gyakorlatilag mind valamilyen képzésből jöttek, tehát szinte már egy szűrt csapat jött, ez egyébként az elmúlt éveknek a tendenciája is, hogy az alacsony jelentkező szám ellenére nem annyira tragikus a helyzet, mert alapvetően nálunk végzett pedagógusok és a tapasztalt pedagógusok küldik a elég jó szemmel kiválasztva már azokat a gyerekeket, akik alkalmasak erre a pályára, úgyhogy gyakorlatilag mi már tényleg csak megszűrjük azt, ami már meg van szűrve.
Hozzáteszem, hogy most már vidéken is van tehetséggondozó centruma, Szegeden, Tatabányán?
Igen, Oroszlányban van egy oktató, igen, aki ezt a környéket úgymond lefedi, és van egy előkészítőnk Budapesten. Ha jól emlékszem, az EGRI működik még.
Hogyha ennyire jól fölkészített gyerekekkel találkoztok, tudásban, technikában, akkor igazából nem olyan nagy baj, hogyha nem 70-80, vagy 2000, vagy 3000 érkezik úgy, mint nagyon sok évvel ezelőtt. Mert a legjobbak már így is akkor bekopognak az ajtón. Mi a probléma akkor?
Igen, egyrészt logikus, amit mondasz, és tulajdonképpen ezért is van az, hogy nincs tragédia, de azért nyilvánvalóan jó lenne, mivel nem is várunk el előképzettséget, ugye a profi képzést a nulláról indítjuk akkor is, ha valaki már korábban tanult, maximum ő neki vannak bizonyos előnyei, de ha véletlenül vannak rossz berögződések, az a mi oktatásunk szempontjából nem is előny feltétlenül, de szóval, hogyha azért egy nagyobb merítésből tudnánk válogatni, és akár olyan gyerekek közül is, akik nem tanultak még, akkor azért nyilvánvalóan sokkal nagyobb esélyekkel indulnánk neki, hogy megtaláljuk az igazi kiemelkedő adottságú, kiemelkedő tehetségű gyerekeket. Ezek közül nyilvánvalóan azért a képzésekből kerülnek hozzánk, hál' Istennek, és ez nagyon jó, hogy bizonyos tanárok vannak eléggé megfigyelhető tendenciák, hogy melyek azok az oktatók, akik erre nagyon odafigyelnek. Ezért is alapította az egyetem például a Merényi Zsuzsáról elnevezett díjat azoknak az oktatóknak, akik szívügyüknek érzik azt, hogy tényleg küldjék a tehetségeket az egyetemre.
Azok kapják, akik nem az egyetemen tanítanak, hanem magániskolákban, akár a saját iskolájukban, vagy alapfokú művészeti,
igen,
iskolákban.
A díjat, igen.
És a díjat ez igen, ezek az
ezért
emberek.
Alapítottuk, hogy az ő lojalitásukat és hatalmas segítségüket díjazzuk és elismerjük. Ezzel együtt sajnos rengeteg érdekellentét van az egyetemre küldendő gyerekek és a saját iskolánkban megtartandó tehetségek tekintetében az amatőr vagy az alapszintű oktatással, vagy akár a Táncművészek Országos Szövetségének a versenyein fellépő iskolákkal, akik ugye nyilvánvalóan díjakra mennek rá, és a díjak minősítik őket, ha ők díjakat nyernek, akkor az nyilván az ő presztízsüket emeli, tehát hogy itt rengeteg rájöttünk, hogy tulajdonképpen rengeteg olyan érdekellentét van, amit valahogy meg kellene próbálni orvosolni.
A sport területén ezt lelépési díjjal szokták orvosolni.
Igen,
hát nem tudom. Tehát aki kinevel egy használható és számotokra értékes tehetséget, azt valamilyen, igen, mondjuk úgy ezen, kárpótolják.
Ezen évek óta gondolkodtunk, ugye eddig anyagi lehetőségeink erre egyáltalán nem voltak, most, hogy az alapítvány átállással egy kicsit változott a költségvetés, nyilván itt se lett Kánaán, de mert elsősorban akár az oktatók fizetésén kellett emelni, ami méltatlanul kevés volt, stb. Nyilván az, hogy művészeti képzést folytatunk, az nem egy olcsó műfaj, viszont nem feltétlenül hoz olyan sok bevételt, tehát van mire költenünk a megemelt költségvetést is, de ezen gondolkodunk, hogy hogy lehetne akár anyagiakkal is azt kompenzálni, hogyha valaki hozzánk küldi a tehetséges gyereket, az működhessen így a jövőben. A 21. század az nem kifejezetten azoknak a hivatásoknak, vagy akár a tánctól függetlenül azoknak a munkáknak kedvez, ahol rengeteget kell dolgozni keményen adott esetben. Ez azért egy, most már évtizedek óta ezt látjuk, megérezzük. A másik meg, hogy a balettképzésben szerintem, és ez a saját példámról is, a saját életemről most már nagyon régen volt, amikor én elkezdtem balettozni 5 évesen, de a saját példámról is tudom, hogy a pedagógusnak a személye az nagyon fontos.
Éppen most mondtad el azt a 2 érvet, amit én elő akartam hozni. Iszonyatosan sok még mindig ezzel kapcsolatban a sztereotípia. Írtózatosan sokat kell dolgozni, nincs se éjjele, se nappala, véres verejtékkel, és még akkor se biztos a siker. Azért ez nem teljesen így van, tehát azért ezeket a sztereotípiákat lassacskán le kellene építeni, és azt gondolom, hogy ebben nektek is szerepetek van.
Hát a sztereotípiákban ugye mindig az a szomorú, és ez a jellemzőjük, hogy abban sok igazság van. Tehát természetesen, aki profi táncos akar lenni, annak sokat kell dolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs öröme. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudja önmagát kifejezni, hiszen akkor mi se csináltuk volna, nem érte volna meg nekünk se, meg annak a sok táncművésznek, akinek a nevében mondhatom ezt. Igen, sokat kell dolgozni, rengeteg
de azért csak
jár.
Nem szenvedés reggeltől estig.
És igen, de aki viszont ezt szereti, annak ez örömet jelent. Én imádtam gyakorolni mindig is, akkor is, amikor fáradt voltam, akkor is, amikor már táncművészként, mit tudom, előző nap előadásom volt, és másnap muszáj volt bemenni, mert tudtuk, hogy muszáj. Tehát nem csak azért volt muszáj, mert a munkahelyünk ezt előírta, hanem pontosan tudtuk, hogy ez mivel jár. És én szerettem gyakorolni is, tehát hogy nekünk ez a fajta, ez a része is, amikor az ember már profi, ez is nem csak az életünk rutinunk része lesz, hanem örömet is okoz. Mostanában beszéltünk arról is az egyetemen, hogy tényleg nincs 2 egyforma napunk, minden nap egy kicsit más, nincs az a rutinon belül is mindig változik naponta az, amit csinálunk, és az meg, amikor már eljut egy gyerek a színpadra, már pedig legkésőbb 2. évfolyamos korában eljut a színpadra az egyetemen is, vagy akár az operába, vagy az operettszínházban, mindjárt szerepekbe, szituációkba, élethelyzetekbe, akár most kicsit nagy szó a piciknél, de mondjuk felnőttebb korban már a sorsokba kell belehelyezkedni, olyan dolgokat élhetünk át a színpadon, amit az életben soha.
Annyira élvezed, mikor erről beszélsz, hogy muszáj megkérdeznem, hogy benned mik maradtak meg a legemlékezetesebb színpadi élményed? Mi volt?
Ami elsőnek eszembe jut a színpadi létemről, az, hogy egy annyira más állapotban voltam a színpadon, hogy például este, amikor hazamentem előadás után, és lefeküdtem, és még az ember ugye pörgött, akkor elkezdtem így, mint egy filmet így visszajátszani az előadást, de akkor közben nagyon tudatosnak kell lenni, hiszen van egy technikai elvárás, van az embernek partnerei, tehát rengeteg dolog van, amire oda kell figyelni, tehát tudatosnak kell lenni, de mégis egy ilyen másfajta állapotba került az ember.
Az és egy akkor, időtlen állapot?
Igen, igen, nagyon érdekes. Utólag millió dolog, ahogy pereg a film, az ember eszébe jut, és a legkisebb részletekre is emlékeztem visszamenőleg. Utólag tudtam megfejteni, ha valami nem sikerült, hogy miért, de ott abban a pillanatban ezek szinte így összesűrűsödött, tehát hogy úgy lepörgött az egész előadás, mint egy ilyen sűrítmény. Nekem a legnagyobb élményem az volt, amikor úgy éreztem, hogy tudok adni a nézőknek valamit.
Tehát, ez egy konkrét szerephez kötődik?
Hát például nagyon erősen kötődik az Anna Kareninához, ami nekem ugye a Karenin volt az egyik legnagyobb szerepem, És az úgy kezdődik, hogy állok tök egyedül a színpadon, szembe a nézőkkel tök sötétben, és akkor szép lassan fölmegy a fény, és gyakorlatilag már abban a pillanatban te a féltékeny fért kell, hogy legyél, ahogy fölmegy a fény, és akkor elkezdesz táncolni ebben a hangulatban, és egyre jobban fokozódik, és akkor egyszer csak megjelenik a feleséged, aki előző este kicsit kimaradt. Na, ott az ember így hirtelen így egy ilyen adóvá válik, és akkor így ki kell nyitnia magát, és akkor van egy velem szemben egy operáz nézőtere mondjuk.
Amiből nem sokat látsz a reflektorok
nem
miatt.
Nem látsz semmit, viszont ott van 1200 ember, és azt érzed is. Tehát még azt is éreztük, amikor félház volt, ami mondjuk még a mi időnkben ritkán fordult elő, hál' Istennek. Megnyitod magad, és akkor kész, onnantól kezdve nem én vagyok.
Cseh 10 éves kisfiú azon ábrándozik, hogy szeretne Rivalda fényben állni, akkor mit válaszol? Rockstar legyen, vagy balettáncos?
Rockstar és rockstar között is van különbség. Van, aki nagyon exhibicionista, ugye, és azért táncol. Van, én például sokkal inkább, ugye nem véletlen vagyok valószínűleg balettmester is, tehát tanítok, méghozzá nagyon fiatalon, és ráadásul gyerekkoromban elhatároztam, hogy fogok tanítani, tehát hogy ez nekem nagyon fiatalon jött valószínűleg. Bennem egy ilyen adási mechanizmus működik, tehát hogy adni, és akkor ezt művészként is ezt próbáltam, és hát tanárként meg aztán végképp erről szól, hogy mit lehet adni másnak.
Ha már tanároknál tartunk, ami nagyon fontos tényező, és ezt te is említetted, a pedagógus személye. Nagyon sok kritika érte a Táncművészeti Egyetemet, konzervatívabb, kevésbé nyitottabb pedagógiai módszerek voltak jellemzőek. Most, hogy átalakult az egyetem, tudtok-e jobban nyitni korszerűbb technikákkal, pedagógiai módszerekkel?
Ez nagyon trendi, ez a korszerű pedagógiai módszereket emlegetni, amelyek nagyrészt ütik a klasszikus balett műfaját, tehát akármennyire is szépítjük a dolgokat, ez egy a barokkban és sőt már a reneszánsztól kezdve kialakult műfaj, ami nagyon is felső kasznak volt a műfaja, aztán szivárgott át a színpadra, hál' Istennek, már nem csak a királyok táncolhatják, mert akkor gondba lennénk. Nagyon szigorú szabályrendszere van. Ebből nem lehet kijönni, sőt, ha megnézzük ha belenézünk a 21. század technikai tudásába, amit mondjuk egy táncostól elvárnak a koreográfusok, a társulatok, sőt, most már a közönség is, Az nem lehet nagyon projektrendszerű, megvárom, amíg a gyerek évek alatt rájön, hogy ez neki fontos, és hogy alakítja ki magába, tehát ez egyszerűen nem működne a klasszikus balettel, de azért ugye azt nem kell ecsetelnem, hogy ahhoz képest, amit mondjuk a mi mestereink generációja kapott az ő mestereitől, aztán mi kaptunk a mestereinktől, már az más volt természetesen, mert változott a világ, és hát mostanában rengeteget szoktunk viccelni, akár a gyerekeknek is mondjuk, hogy hát ezt most nem mondhatom, amit szeretnék, mert akkor menni az ombudsmanhoz. Tehát, hogy annyira változik a világ, hogy egy csomó dolog így is kijött a kezünk közül, és ugye én mondjuk nem...
Most a fegyelmezési módszerekről, vagy a feedbackekről, hogy a visszajelzésekről beszélsz.
Én például egyáltalán nem vágyom arra, hogy mondjuk bot legyen a kezemben, mint annak idején volt a balettmesterek kezében, nem az mi iskolánkban feltétlenül, hanem filmekben is látjuk, ugye, hogy még korábban is adott esetben. Tehát én egyáltalán nem vagyom arra, hogy egy pálca legyen a kezembe, és oda csapjak, még ha csak finoman is, mert nekem ez erre nincs szükségem, erre soha nem is lett. Ha lenne pálca, se használ, és lehetne, akkor se használnám. De ugyanakkor meg rájövünk, ahogy bizonyos dolgokat nem tehetünk már meg, és bizony néha hiányzik az a módszer, vagy az a lehetőség a kezünkből, amivel régebben elérték. Hát például nem véletlenül, hogy az oroszok még mindig nagyon erősek a balettbe, ott valószínűleg még nem futhat az ombudsmanhoz, vagy még nem is alakult ki annak.
Hát össze is törik lelkileg némelyik tanulót.
Hát nem tudom, az orosz táncosokon ezt nem veszem annyira észre, nyilván ők ehhez vannak szokva, nyilván mi ahhoz voltunk szokva, ami a mi időnkben volt, nyilván a mi mestereink a még keményebb körülmények között még mondjuk benne a szocializmus vagy a kommunizmusnak a közepében máshogy működött a világ, az utcán máshogy működtek az emberek, a hivatalokban máshogy kellett viselkedni. Most arról nem beszélek, hogy be volt zárva az egész a vasfüggöny mögé, vagy ilyesmi. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehet úgy csinálni, mintha a világ nem változott volna meg, és szerintem nálunk is így van ez, de azt se lehet elfelejteni, hogy a műfaj milyen. Szóval ez egy erős ellentmondás, és talán ezért is.
De valahogy nyugaton ez mégis. És másként csinálják. És ott sem sikertelenek azért a balettáncosok.
Miről beszélünk? London, 10 000 balettiskoláról. Igen, a londoni iskola úgy működik, hogy hogy egész pici kortól föl van építve egy fantasztikus rendszer, amit mi most éppen az előkészítő balettstúdióval, meg a vidéki tehetségcentrumokkal próbálunk itt is egy picit megvalósítani, illetve hát jó lenne, ha nem is csak pici. Elkezdik szűrni a gyerekeket, egy ilyen piramisszerűen ugye nagyon sokan kezdik, van egy következő felvétel, állandóan felvételik vannak ott is, valakit felvesznek a következő szintre, ott már kevesebb gyerek van, akkor már nem a saját kis városába jár balettozni, hanem a közeli nagyvárosba, és így tovább, és így tovább, és a végén egyszer csak eljut a White Lodge-nak nevezett alapiskolába, ami nálunk is a felvételi most. És ha megnézed a végzősöket, akkor alig van angol. Mert a Royal Ballet School konkrétan úgy működik, hogy megvásárolja a világ versenyeiről a legtehetségesebb gyerekeket, ingyen tudja őket oktatni, Londonban vannak, adott esetben egy szegény latin-amerikai fiatal egyszer csak Londonba kerül, és
Carlos Acosta,
akár. Igen, és még sokan mások, és az ázsiaiak, akik a profi képzésére Európába akarnak jönni, és így tovább. Most erre nekünk nincs lehetőségünk, tehát ezzel mi nem tudunk versenyezni egyelőre, de így is rengeteg külföldi, hál' Istennek jó a híre az iskolának, Ázsiában, például Japánban vannak külföldi hallgatóink, növendékeink, de hát nem tudjuk azt megtenni, például a Royal Ballet School. Na most onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag az én kezemben csupa kiváló adottságú és motivált gyerek van, onnantól kezdve nem is jutunk el arra a pontra, hogy például ott áll egy mester, és azt látja, hogy mondjuk ugye nálunk nem fizetnek a gyerekek a képzésért. Nem biztos, hogy ő akart táncolni jönni, hanem lehet, hogy a család ösztönözte, vagy akár csak a balettmester, és ő elfogadta a helyzetet. Tehát nem is feltétlenül arról van szó, hogy kényszerből jött az iskolába, de mondjuk egy nem feltétlenül ő belőle indult ki ez az egész. És akkor ott állsz, hogy van veled szemben egy gyerek, aki a világban azt tapasztalja, hogy 2 perc alatt híres lehetek a TikTokon, nem kell erőt fetszölni bele, energiákat, nem kell 9 évig tanulni, nem kell ilyen hosszú perspektívákba gondolkodni, és akkor ott áll veled szembe, hogy hát te miért nem dicséred meg, hát ő most nagyon meg akarta csinálni azt a mozdulatot jobban, és te mégse dicsérted meg eléggé. És akkor persze, hogy ez egy ilyen örök harc, úgymond, hogy te meg nem mondhatod azt valamire, ami még nem olyan, ami ennek kell lennie, mert adott esetben, ha megdicséred, akkor egy rossz beidegződést alakítasz ki, és azt később már ő se tudja kijavítani, tehát tulajdonképpen azzal, hogy te szigorú vagy, érte vagy szigorú, mert különben neki nehezíted meg a későbbi
azért
dolgát.
Nagyon nehéz meg ezt a logikát megérteni 10 éves gyereknek. Azért
hát persze, nem is kell neki, csak ugye ezt arra mondom, hogy nem biztos, hogy minden a klasszikus balettban bármilyen reformmódszert lehetne alkalmazni. Például a kicsiknek a képzése az elmúlt években is rengeteget változott. Tehát most már az első évfolyamosoknak az órarendje, nyilván a balett nem marad ki, de például azért tanulnak társas táncot, vagy volt nekik divattánc, hogy minden évben teszünk a szigorú balett mellé mindenképp egy szabadabb műfajt, ahol nincs is vizsga évvégén, tehát nem is várjuk el, hogy A-tól Z-ig, vagy B-ig, vagy bármeddig eljussanak, hanem hogy egyszerűen élvezzék a táncot, és adott esetben, ha a balettóra egy kicsit a fegyelmezettségével és a beszabályozottságával egy kicsit őket beszűkíti, akkor azt úgy ki tudják tombolni magukat adott esetben. Plusz számítógépek és egyéb monitorok előtt üléstől, meg a rohanó világban a szülők elfoglaltságából fakadóan nagyon keveset mozognak a gyerekek. Tehát én tudom, hogy gyerekkoromban állandóan a játszótéren voltunk, hintáztam, futottam, bicikliztem, gyikot gyűjtöttünk, nem tudom én, tehát hogy állandóan lent voltunk, akkor még hó is volt, ha már most tél van, és szánkóztunk, és minden volt, és most ezek nincsenek a gyerekeknek, a gyerekkorukban, leültetik őket adott esetben egy monitor elé, nyomkodja a telefonját 3-4 évesen már, és nincs mozgás, és bizonyos mozgás minták nincsenek meg a gyerekeknek. Tehát viccesen hangzik, meg számunkra szomorúan, de adott esetben járni vagy tapsolni tanítjuk a gyereket, hogy mondjuk tudja a kezét függetleníteni a lábától. Uh-huh. Vagy egy olyan koordinációt majd később, vagy akár már az elején megtanuljon, ami nekünk nem is volt probléma, de nem azért, mert annyival tehetségesebbek voltunk, hanem mert ezek megvoltak ezek a minták. És akkor például a képzésben ezt is nyilván figyelembe kell vennünk, tehát nagyon komoly idegrendszeri szűrés van, mert ebben a mai korban nagyon sokszor jön elő, mint probléma, hogy látjuk, hogy egy gyerek nagyon jó mozgású lehetne, meg jók az adottságai, meg nagyon szeretne dolgozni, de mégse áll össze a kép, és akkor találkoztunk olyan szakemberrel, gyakorlatilag egy konkrét növendékünkön keresztül egyszer csak összejöttünk egy olyan szakembergárdával, akik azt mondták, hogy na de hát ne várd el tőle, hát az idegrendszere nincs olyan fejlettségi fokon, mint az ő kora, meg mint amit te elvársz tőle. És akkor elkezdtük ezt is szűrni. Ehhez képzést, fejlesztést társítottunk. Ez van például első évfolyamban. A képességfejlesztés tantárgy ugye az elmúlt hát 15-20 évben kezdett szép lassan betüremkedni az iskolába, aminek egyrészt ez is az oka, vagy az eredője, másrészt pedig az, hogy amit már az imént említettem, hogy azért a 21. századi balerináról megnézel egy képet, vagy egy felvételt, tehát az nem pont ugyanúgy néz ki, mint az 1970-es balerina, vagy pláne nem az 1890-es balerina. Az én doktorimban gyönyörű fotók vannak erről így egymás után téve, hogy tessék megnézni, ez ugyanaz a balettnek ugyanaz a póza, 1800 nem tudom hányban, meg később, meg ma. És hát nem ugyanazt látjuk esztétikailag, és azt gondolom, hogy Magyarországon talán nincs is ilyen fanatikus, meg hozzáértő közönség, de hát az oroszoknál, vagy éppen a Royal Ballettnél Londonban, vagy Amerikában, ahol ráadásul rengetegen táncolnak is, és kvázi értenek hozzá, hát ott elvárják, hogy a füléhez emelje a balerina, ha a Sylvie Guillaume a füléhez tudta, akkor most már ez az elvárás, nincs mese. És hogyha kevésbé népes gyereksereggel válogatunk, akkor nyilván nem feltétlenül azok jönnek csak oda, akik majd a fülükhöz tudják emelni a lábukat. Így hát a képzés is átalakult erősen.
Táncverzum.
Maher Szilárdot hallották az elmúlt mintegy 20 percben a Magyar Táncművészeti Egyetem Művészképző Intézetének igazgatóját, adásunkat pedig visszahallgathatják a Trend FM weboldalán is. Új adással, új műsorral pedig 2 hét múlva jelentkezünk, kedden 14:30-kor. Köszönöm a figyelmüket!